Nagyon izgalmas nap vár ránk. A jó vitának a szabályai. És hányan ismertek C.S. Lewis? C.S. Lewis, ugye? Angliának az egyik legnagyobb gondolkodó, 20. századnak egyik legfontosabb író, de sokan nem tudják, hogy ki az, aki befolyásolt C.S. Lewis. Az G.K. Chesterton. Ki az, aki ismer egy G.K. Chesterton? Ha azt a kérdést feltettem 50 éve ezelőtt, mindenki ismerte volna G.K. Chesterton. Nagyon híres író volt, keresztény író volt, és Angliában, amikor valami zajlott a társadalomban Angliában, mindig megkérdezték G.K. Chesterton a véleményét. És az újságírók rontak hozzá, mit gondolsz erről G.K. Chesterton, és mindig mondott valamit, és azért szeretek beszélni vele, mert nagyon frappáns, jó válaszokat tudott adni, és újságok író mindig a sarokban szorították, és ő mindig tudott valami jót mondani. És mindig csodálkozták. Hogy tanultál így vitatkozni? És azt mondta, hogy hát az én testvéremtől, testvéremmel mi mindig vitatkozunk mindenre, de sose veszekszünk. Sose veszekszünk. Ez a különbség. Ugye van Magyarországon jó vita kultúra. Azt hiszem, hogy jó veszekedő kultúra van Magyarországon, azt nem tagadjunk. De nagyon nehéz nem veszekedni és vitatkozni, maradni a témán, és nem sértődünk meg, ugye? Nagyon nem könnyű. Erről szól az a mai nap. Olyan sok fontos téma van, ami kellene megvitatni. Szoktunk ezeket megvitatni, vagy inkább megsértődünk, hagyunk abba, hogy erősebb győz, stb. És amikor gondolkoztunk erről a témáról egy év ezelőtt, amikor felállítottuk az egész ugye egyéves programot, már akkor is nagyon izgattam, vártam ezt a napot, és tudtam, hogy én nem szeretnék ezt az előadást tartani, én állandóan beszélek a konfliktus kezelésre, de ez más, ugye ez nem ugyanaz. És rögtön jutott az eszembe Sípos Szabi. Tudod, én dolgozok a Szabival, ő a Biblia iskolának az igazgatója, és tanár, és én is tanítok ebben a Biblia iskolában. Hányan jártak a Biblia iskolában? Többen, ugye? Nagyon jó. Nagyon ajánlunk ezt a Biblia iskolát mindenkinek. Szabi szokta tartani az első éveseknek. Mindenki mondja, amikor kijönnek, fantasztikus volt, Robi, Szabi annyira jó tanár. Igaz? Igaz ez? Így, ugye? Aki jár, az tudja, hogy Szabi egy nagyon jó tanár. De remélem azt is tudjátok, hogy ugye az elmúlt években Szabival, mint kolléga, mindenről vitatkozunk. Én sose nyerek ezek a vitákban. A Szabi annyira szuperül tud érvelni, mindig ő győz ezek a vitákban. Neki kell tartani ezt az előadást, hogy hogyan kell vitázni. Csak viccelek, nem mindig ő győz. Na, tehát izgatóan várom a Szabinak az előadását, utána fogunk megnézni a 12 dühös ember, remélem, hogy mindenki tud erről maradni, ez egy 57-es film, klasszikus film, ahol 12, hogy mondják, nem tanú, mindig esküt vitatkoznak, hogy egy 18 éves fiú bűnös vagy nem bűnös. És fantasztikus a beszélgetés ez a 12 esküt között. Nagyon várom ezt a filmet. Okay. Imádkozzunk. Forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő áldását a mi mai napunkon. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Hiszünk, hogy ketten-hárman vannak, akkor ott vagy velünk. Ott vagy köztük. Megígérted, és köszönjük, hogy a te jelenlétedben lehetünk ezen a mai napon. Köszönjük, hogy kérhetünk a te drága áldásodat. Kérünk, hogy legyél Szabival, hagyd tudjam mondani mindazt, amit rád bíztál, amit ő rá bíztál. Kérünk, hogy légy vele, és én kérlek, hogy taníts minket. Hiszünk, hogy ez a téma nagyon fontos, ami kapcsolatunkra nézve, társadalmunkra nézve, hogy tanuljunk meg vitatkozni. Tanuljunk vitatkozni a te dicsőségedre, békességben, szeretetben. Kérjünk, légy velünk a mai napon, szólj hozzánk az előadáson keresztül, a filmen keresztül, a kis csoport beszélgetéseken keresztül. Kérjünk, hogy áld meg a mi közösségünket minden csésze kávé mellett, téja mellett. Kérjünk, hogy áld meg ezek a barátságokat, és köszönjük, hogy kérhetünk mindezt a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és én is nagyon örülök ennek a témának, a vita témájának. Azt gondolom én is, hogy ez egy nagyon fontos téma, és egy évvel ezelőtt, amikor Robi megkért, akkor azt gondoltam, hogy van némi fogalmam erről a témáról, most már tudom, hogy nem sok, hogy elmélyedtem a témába, és szeretném is jelezni, hogy nem úgy állok előttetek, mint ennek a témának a szakértője. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb terület a vitának a területe sem, mint hogy ezt az ember ilyen könnyedén átfogja. Külön tudomány ágak foglalkoznak a vita szabályaival, lefolyásával, stb. És nem is szeretnék ilyen formán itt állni előttetek, hogy én kiokítsalak benneteket a vitáról, sokkal inkább egy együtt gondolkozásra hívlak benneteket. Gondolkozzunk együtt erről a témáról, beszélgessünk, vitassuk meg a vita témáját, és amit szeretnék, az nem is annyira elemzésekbe belemenni, a tudományos elemzésébe a vitának, hanem inkább gyakorlati segítséget adni ahhoz, hogy tudjunk tényleg jól beszélgetni, vitatkozni egymással az élet különböző területein. Az első pontban, három pontban szeretnék majd beszélni a témáról. Az első pontom az ez lenne, hogy miért nem merünk vagy akarunk vitatkozni. Ebben persze ott van egy állítás is, amit némiképpen itt legalábbis a mi kis csoportunkban igazolt is már néhány hozzászólás, hogy gyakran félünk attól, hogy vitatkozzunk, vitába kerüljünk egymással. Mi ennek az oka? A néhány gyakori vélekedést hadd említsek meg, amit azt gondolom úton útfélen hallhatunk mindannyian. Szokták mondani, nem érdemes vitatkozni, amikor kiderül, hogy valamiről másként gondolkozunk, nem érdemes vitatkozni, úgyse tudjuk egymást meggyőzni. Ne is kezdjünk bele. Te így gondolod, én úgy gondolom, hagyjuk békén egymást, állapítsuk meg, hogy másként gondoljuk ezt a kérdést. Vagy a másik, ami szintén sokszor elhangzik, hogy én nem vitatkozom senkivel, úgy sincs semmi értelme annak, hogy vitatkozzunk, elmondom a magamét, és részemről le van zárva a vita. És ez nagyon sokszor így is történik. Az illető elmondja magáét, és utána közül, hogy vitatkozni nincs értelme, és ne is menjünk bele a vitába. Ez van. Mi ennek az oka, hogy ennyire kerüljük, vagy nem merünk, nem akarunk vitatkozni? Én azt gondolom, hogy több oka is van, amivel szembe kell néznünk. Az egyik oka az a posztmodern gondolkozás. Egyszerűen egy ilyen korban élünk, és azt gondolom, hogy a posztmodern gondolkozásból, abból a szempontból ez következik is, hogy nem hisz a mai világ, a posztmodern gondolkozás az abszolút igazságban. Nincs abszolút igazság, hanem mindenkinek csak szubjektív igazságai vannak, és mindenkinek az az igaz, amit ő annak tart. Érthető, hogyha nincs abszolút igazság, akkor fölösleges vitatkozni, mert akkor egy pluralizmus van, legyünk toleránsak, fogadjuk el, neked is van igazságod, nekem is van igazságom, nem kell ezen vitatkozni, ez nem visz sehova a vita. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a közgondolkozásban ott van ez. A másik fontos oka, ami úgy gondolom, hogy egy picit már kulturális dolog is, talán mondhatjuk azt, hogy a mi magyar társadalmunkra jellemző egy kiábrándultság a vitából, a vitatkozásból. Egy nagyfokú kiábrándultság, amit többnyire itt szintén már a beszélgetésben is kiderült, hogy a vitából gyakran, vagy szinte mindig veszekedés lesz. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz is nekünk a fejünkben is a vitát és a konfliktust szétválasztani. Ez természetesen tényleg nem könnyű, de mégis szét kell választanunk a vitát és a konfliktust egymástól. De én azt gondolom, hogy azért nem nagyon tudjuk, mert a tapasztalatunk azt mutatja, hogyha mi valamiben nem értünk egyet egy másik emberrel, abból általában, ha erről elkezdünk beszélni, akkor ebből egy veszekedés lesz. Sértődés, beszólás, valamilyen sérülés. Szoktuk mondani, hogy úgyse enged senki a magáéból. Gyakran úgy tűnik, hogy annak van igaza, aki hangosabb, aki nagyobb vehemenciával képviseli a maga igazát. És a legtöbb vita személyeskedésbe fullad, ami olykor nagyon fájdalmas tud lenni. Amikor egy témáról elkezdünk beszélni, és egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy a partnerünk rólunk beszél. A mi személyes életünkről, múltunkról, képzettségünkről, korunkról, nemünkről. Ugye ilyen beszólások elhangzanak, hogy fiatal vagy, még hallgassál, te ez úgyse értesz. Vagy esetleg valaki azt mondja, hogy te nő vagy, veled erről nem vitatkozok. Te, aki megbuktál matekból, engem ne akarsz semmiről meggyőzni. Tehát van egy valami gyengeséged, és ez azt jelenti, hogy te neked nincs is jogod vitatkozni, vagy vitába szállni velem. A harmadik ok, ami a kiábrándultságon túl ott van, azt gondolom, amiért nem merünk, vagy nem akarunk vitatkozni, ez a gondolkozástól való elfordulás. Én azt gondolom, hogy erről is világosan kell, hogy lássuk, hogy beszélnünk kell, hogy a mai ember és a legtöbb ember nem szeret gondolkozni. Nem szeret gondolkozni. A vita pedig gondolkozást tesz szükségessé. Érvelést, átgondolást, ami egyfajta munkát jelent mindig a gondolkozás. Ezért halljuk ezeket a idézőjelbe tett érveket. Nem tudom megmondani, hogy miért gondolom ezt, de ez így van. Értjük, hogy nincsenek érveim, de én a tekintélyem alapján közlöm, hogy ez akkor is így van. És a vita le van zárva. Én ezt így gondolom, és kész. Így érzem jónak. Ez is egy nagyon tipikus dolog, azt gondolom. A gondolkozás helyett az érzelmeknek az előtérbe helyezése. Az az igaz, amit te annak érzel. Ne is erőlködjünk azon, hogy itt gondolkozzunk, érveljünk. Mit érzel? Menj azután. Az az igazság. És hát a miért kérdésre gyakran elhangzik ez az egyszerű válasz, ugye, hogy csak. Miért kell ezt csinálni, miért így kell csinálni? Csak. Rövidre van zárva a vita. Ezek mögött azt gondolom, hogy a gondolkozásból való kiábrándulás, a gondolkozástól való elfordulás áll ott. Éppen ezért érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy kell-e egyáltalán vitatkozni? Vagy érdemes-e vitatkozni? Kell-e, érdemes-e? Többféle választ mondhatunk erre. Az egyik az, hogy ha hiszünk az igazságban, és mint keresztjének hiszünk egy abszolút igazságban, akkor ez kötelez bennünket arra, hogy kell vitatkoznunk. Kell vitatkoznunk, mert van igazság, és ezt az igazságot meg kell keresnünk. Meg kell keresnünk. Ha van igazság, ez kötelez bennünket arra, hogy megkeressük, hogy mi az igazság. Legyen szó az élet bármely területéről. Egy másik fontos érv az, hogy a vita a szellemi növekedés, a fejlődésnek az útja. A szellemi növekedés, fejlődés útja. Az, aki nem vitatkozik, aki elkerüli a vitát, minden vitát, aki nem tanul meg érvelni, az állításait alátámasztani, az az ember a gondolkozásában kiskorú, éretlen marad. Gondolkozásában kiskorú, éretlen marad. Magyarul nem tud átgondolni döntéseket, hanem csupán tekintély alapon követ másokat, hagyományt, kiválasztott személyeket, de önálló érett gondolkozása nem válik képessé. Ez a vita tulajdonképpen egy szellemi tréning, amiben minden embernek gyakorolnia kell magát, ha fejlődni akar, és a gondolkozásában éretté akar válni. Egy harmadik ok, ami miatt kell vitatkoznunk, és szükséges, és érdemes, azért, mert egyikünk sem látja a teljes valóságot. Ugye a vita általában arról szól, hogy bennünket körülvesz egy világ, és ezt próbáljuk megérteni, próbáljuk helyesen értelmezni. És azt tudomásul kell venni, hogy egyikünk sem látja a valóságnak minden részét. Senki nem igényelheti magának azt, hogy ő átlátja ezt a világot, ezt a valóságot, ami bennünket körülvesz, hiszen ezt egyetlen egy valaki látja át, ez pedig a Teremtő Isten. és aki ezzel az igénnyel lép föl, az magát isteníti. Mi mindannyian ebből valamit látunk. És ez azt jelenti, hogy szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy kiegészítsük azt, amit a valóságból látunk. Tanuljunk egymástól. És ennek a fóruma, az egyik fóruma a vita. A másik, amit itt már megvegyzek rögtön ennél a pontnál, hogy nem csak, hogy nem látjuk a teljes valóságot, de általában, amikor az ember valamiben személyesen érintett, akkor az mindig azt a veszélyt is hordozza, hogy az ember nem látja objektíven azt a dolgot. És ugye a vitákban általában pontosan olyan dolgokról szoktunk vitatkozni, amiben valamilyen formán érintettek vagyunk. Valamiért az fontos nekem. És éppen ezért szükséges az, hogy legyen egy külső kontroll, aki segít azt jobban megérteni, segít objektíven gondolkozni, egy másik szempontból vizsgálja ugyanazt a dolgot. Nekem nagyon tetszik, és hadd használjam ezt a görög szót is itt érvként, a Biblia görög szava a vitára, így hangzik, hogy szünzéteó, ez egy szó, amiben a szün az együtt, tehát jelent a zéteó keresni, és ezt jelenti az, hogy együtt keresni. Ezt jelenti görögül a vitatkozni, együtt keresni. És én azt gondolom, hogy ebben ott van minden, ami az igazi vitát jellemzi. Az igazi vita az nem rólam szól, nem rólad szól, hanem arról az együtt keresésről szól, hogy együtt keressük az igazságot. Te is keresed, én is keresem, és tulajdonképpen társak vagyunk ebben a keresésben. Partnerek vagyunk, együtt teszünk valamit, amikor vitatkozunk. Amikor vitatkozunk, nem úgy gondolkozom magamról, hogy én vagyok a teljes igazság birtokosa, bár meg vagyok győződve mondandóm igaz voltáról, de tudom, hogy mint bűnös ember tévedhetek, mert lehet, hogy nem látom a valóság minden mozzanatát. Ezért kész vagyok meghallgatni, megfontolni a másik véleményét és tanulni belőle. Még annyit hadd jegyezzek itt meg, hogy a Bibliában nagyon sokszor olvassuk, hogy Jézus vagy Pál vitázott, például a zsinagógában. Tehát a vita a Bibliától, a bibliai személyektől sem idegen. Nagyon érdekes volt ma reggel, amikor még készültem, és a kislányom fölkelt, odajött az íróasztalomhoz, és ott nézegette a kijelzőt, hogy írtam az előadásomat, és olvasgat, és azt mondja, apuci, ez nagyon érdekes, amiről beszélni fogsz. Én mindig azt hittem, hogy a vita az bűn. Ezek szerint a vita az nem bűn. És én azt gondolom, hogy amit ő megfogalmazott, ez nagyon sokunk gondolkozását tükrözi, hogy tényleg azt gondoljuk, mivel a vita annyira, ha szabad így mondani, annyira nincs vita kultúránk, annyira átmegy mindig személyeskedésbe, annyiszor konfliktus lesz belőle, hogy az emberbe kialakul az, hogy a legjobb, ha elkerüljük a vitát. De ez nem így van. Nem így van. Mindezek az okok, amiket felsoroltam, arra vezetnek bennünket, hogy kell, szükséges, hogy vitatkozzunk, és merjük vállalni a vitát. Hadd mondjam már itt előre azt, hogy van jó, építő vita, ahol minden fél nyertes. Sokszor azt gondoljuk, hogy a vitában van egy nyertes és van egy vesztes. Én azt gondolom, hogy a jó vitában csak nyertesek vannak. Mert mindenki nyer azáltal, hogy jobban megismeri az igazságot. Hogyan vitatkozzunk? Ez a harmadik pontom, és ez a legnagyobb része a mondandómnak. És itt mennék bele néhány területre érintőlegesen. Az egyik, amit nagyon fontos tudomásul vennünk, és mindenek előtt szem előtt tartani, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát a vitának vannak szabályai. A vita az nem csak spontán módon megy, tudomásul kell venni, hogyha ebben a világban bármit ösztönszerűen csinálunk, ösztönösen csinálunk, az mindig azt jelenti, hogy a mi romlott természetünk, a mi bűnös természetünk szerint teszünk valamit. És abból jó nem jön ki soha. Tehát senki ne gondolja, hogy ha mi ösztönösen csinálunk valamit, akkor az biztos jó lesz. Sokszor ott van ez a hamis elképzelés az emberekben, hogy én csak úgy ösztönösen nevelem a gyerekemet, én úgy ösztönösen jó főnök leszek. Ha mi valamit testvérek ösztönösen csinálunk, az biztos, hogy rossz lesz. Az biztos, hogy rossz lesz. Mert az ösztönünk az nem egy tiszta dolog, az nem egy tiszta irányba visz bennünket. A vitában sem tudunk ösztönösen vitatkozni, meg kell tanulnunk a szabályait. Néhány kis apró megjegyzés itt. Nem a hangosabb félnek van igaza a vitába. Nem feltétlenül a magasabb pozícióban lévőnek van igaza, annak, aki főnök, aki szülő, aki pedagógus. Bár ezt nagyon sokszor nagyon nehéz elfogadni, hiszen egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon nagy értéke van a tekintélynek, és ez nem is baj, de sokszor ez összekapcsolódik azzal, hogy a tekintély is azt hiszi, hogy ha ő egyfajta tekintély, egyfajta vezetőszerepben van, akkor neki van mindig igaza. Nem feltétlenül annak van igaza, aki higgadtabb, vagy aki éppen határozottabb. Sokszor úgy tűnik, hogyha valaki egy vitában higgadt tud maradni, kicsit ilyen sztoikus, hideg, akkor biztos neki van igaza. Az egyik fél ott pattog, dühöng, másik meg nyugodtan mondja a dolgokat, és akkor mindenki kívülálló ránéz, biztos ennek van igaza, ez olyan nyugodt. Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Nem egyformán éljük meg a vitát, és nem feltétlenül az érzelmi töltet határozza meg az igazságot. Ugyanúgy a határozottság sem. És nem is a szenvedélyesség tesz igazzá egy érvelést. Tulajdonképpen, amit itt szeretnék elmondani, hogy a vita szabályainak egyik része az az érvekre vonatkozik. Az érvekre. Az érvelés logikai szabályaira. Ez az, amiről beszélnünk kell. A másik része az a vitában résztvevők személyét érinti, a személyes hozzáállás kérdése. A személyes hozzáállás kérdését foglalják össze a vitának az erkölcsi szabályai, és tulajdonképpen ezekből az erkölcsi szabályokból áll össze egy-egy társadalom, vagy egy-egy vitának az úgynevezett vitakultúrája. Milyen vitakultúra van? Hát ez az, amiről beszéltünk, hogy ez nagyon gyenge lábakon áll Magyarországon, a vitakultúránk, azt gondolom nagyon alacsony színvonalú. Ezért van az, hogy mi általában a vitát konfliktusnak értelmezzük azonnal. Tehát ezt a két területet kell megvizsgálnunk, vagy fogjuk megvizsgálni, az érvelés logikai szabályait és az erkölcsi szabályokat. A szabályos racionális érvelés néhány logikai szabálya. Ezen a témakörön belül, az érvekről, ha beszélünk, néhány fogalmat hadd ismertessek, amit ezzel foglalkozó tudomány használ. Az érvek egy vagy több premisszából állnak, ezeket a premisszákat kiindulási alapok, vagy alapállítások, ezeket nevezzük premisszának, és az ebből levont konklúzióból, a végkövetkeztetésből. Tehát ez a két fontos része van. Premissza, az alapállítás, amire alapozom, azt, amit utána ebből végkövetkeztetésként levonom. Van olyan, hogy egy premisszából vonok le egy konklúziót, van olyan, hogy több premisszából, több alapállítást összegzek egy konklúzióba. A logika tudománya az, ami foglalkozik az érvelés és a következtetés elméletével. És ez az a terület, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok szakember, ez egy óriási terület, a logika területe, és millió fogalmat kellene itt ismertetni ahhoz, hogy ezt szakszerűen végignézzük, de csak arra szorítkozom, amit nagyon fontos tudnunk ebből nekünk most itt a vita szempontjából. A következtetésnek, tehát annak, hogy a premisszából hogy jutok el a konklúzióba, többféle módszere lehet, nevezetesen három alapvető módszerét nevezik ennek meg. Az egyik a dedukció, másik az indukció, a harmadik pedig a redukció. Van még olyan is, hogy aukció, de az most nem tartozik ide. Tehát dedukció, indukció, redukció. Röviden szeretnék csak tényleg annyira, hogy nagyjából legyen egy képünk erről a logikai alapfogalmakról. A dedukció a levezetni szóból származik, és a deduktív érvelésnek a lényege az, hogy az általánosból jut el az egyeshez, az egészből a részhez. Tehát az általános érvényűből fogalmaz meg egy konkrét állítást. Ennek a tipikus példája, az egyik premisszánk az, hogy minden ember halandó, a másik premisszánk az, Szokratész egy ember, és ebből következik a konklúzió, Szokratész halandó. Tehát van egy általános megjegyzésünk, és ebből jutunk el az egyes emberhez vonatkozó, konkrétra vonatkozó megállapításhoz. Majd erre még visszatérek, mert vicces, hogy ezt használja minden könyv ugye a deduktív gondolkozás alappéldájának, de tulajdonképpen ez a megállapítás, hogy minden ember halandó, már ez is egy induktív megjegyzés. Tehát és ez jelzi azt, hogy nem tudunk az egyikről a másik nélkül beszélni. Tehát ez az egyik, de most egyelőre csak maradjunk itt, hogy ez az egyik fajta logikai érvelés, a deduktív érvelés, az általánosból eljutni az egyeshez. Ez az érvelésnek a legtisztább menete, tudnilik, ha a premissza, az alapállítás igaz, akkor a konklúzió is igaz lesz. Tehát mivel ott tulajdonképpen egy kisebb halmazt emelek ki, értelemszerűen annak igaznak kell lenni. Nem szorul különösebb bizonyításra, mert ha a premissza megállja a helyét, akkor a konklúzió is megállja. Tulajdonképpen ebben az esetben a premisszák már tartalmazzák a következtetést is. Éppen ezért ez egy biztonságos érvelés. Biztonságos, és ez egy bizonyított dolog. Tehát erről, hogy így mondjam, nem sokat kell vitatkozni az ilyenfajta érveléssel. Ez egy nagyon logikus, a szó legteljesebb értelmében ez a logikus érvelés, ahol az egyikből világosan következik a másik, magába foglalja. De ugyanakkor, pontosan azért, mert itt ugye az általánostól haladunk a konkrét felé, a nagyobbtól a kisebb felé, ebben kevés új dolog jelenik meg. Tehát az ilyenfajta érvelésben, ugye, ha most halljuk ezt a egyszerű érvelést, hogy minden ember halandó, Szokratész ember, Szokratész is halandó. Ettől, hogy kimondtuk ezt a konklúziót, hogy Szokratész is halandó, nem fogunk nagyon ugrálni, hogy hú, de jó, hogy rájöttünk erre, mert tulajdonképpen nagyjából azért ezt sejtjük már a premisszákból, és nem okoz nagy meglepetést az, hogy egy ilyen konklúzióra eljutunk. Ez az érvelés, a deduktív érvelés egyébként a matematikának a sajátja és a fő jellemzője, és ez egy tudományterület van, ahol ez nagyon erőteljes, és tulajdonképpen ahol ez leginkább megjelenik. Mindjárt látjuk a másik párját ennek, az az indukció, az induktív érvelés, ez a ráhúzni, bevezetni igéből van, és ezt mondhatjuk azt, hogy a deduktív érvelésnek a fordítottja, mert itt az induktív érvelés az egyesből, a konkrétból következtet az általánosból, az általánosra. Tehát lát egy konkrét példát, és ebből megfogalmaz egy általános alapelvet. Tehát ez pont fordítva működik. Néhány premissza. Gyula politikus, Feri politikus, Józsi politikus. Gyula hazudott, Feri hazudott, Józsi hazudott. Senki konkrét személyre nem akarok itt utalni. Ezek a premisszáink, milyen konklúzió következik ebből? Minden politikus hazudik. Minden politikus hazudik. Tehát itt látunk konkrét egyes példákat, és ezekből levonunk egy általános következtetést. De talán, akik kifinomult igazságérzettel rendelkeznek, rögtön érzékelik, hogy ez egy veszélyes terület. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert tulajdonképpen itt általánosítunk. Általánosítunk az induktív érvelésbe. Ez egyfajta általánosítás, ami segít eligazodni a világba, És általában egyébként ez az, amit nagyon gyakran használunk, vagy szinte mindannyian használunk ezt az érvelési módot, mert a múltbeli tapasztalataink alapján levonunk következtetéseket, levonunk általánosításokat. Nagyon óvatosnak kell lenni vele, mert az általánosítás nem bizonyítható. Tehát még a deduktív érvelésnél mondtam, hogy ez egy szinte támadhatatlan érvelés, ez viszont nem bizonyítható. Kivéve az úgynevezett teljes indukciót, az indukción belül ezt megkülönböztetik, mert a teljes indukció azt jelenti, hogy minden egyes elemét annak a halmaznak megvizsgálom, és minden egyes elemre alapján, megvizsgálás alapján hozok egy általános következtetést. Ugye ez esetben azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy támadhatatlan dolog. Csak hogy az életünk legtöbb területén ez megoldhatatlan. Mert nincs annyi tapasztalatunk. És itt érnék vissza, hogy egy vicces dolog, ugye a deduktív érvelésnek az egyik alap premisszája, minden ember halandó. Ez egy milyen megjegyzés? Tulajdonképpen ez is egy induktív érvelés, mert nem láttuk, hogy minden ember meghalt, nem tapasztaltuk, és nem is fogjuk tudni soha bizonyítani. Ráadásul, hogyha itt mondjuk egy énókra, meg illésre gondolunk, akkor még nehezebb lesz a téma. De értjük, hogy a nagyon sok példát látva megállapítjuk ezt. És igazából nem vitatjuk ennek az állításnak az igaz voltát. Mert kell, hogy ilyen megállapításokat tegyünk. És ami nagyon fontos, hogy a természettudományok tulajdonképpen erre építenek, az induktív érvelésre. Megfigyelnek, leírnak, és utána hoznak egy általános következtetést. Természetesen, itt most csak ilyen zárójeles megjegyzésként hagy utaljak arra, hogy ez fölveti azt a kérdést is, hogy milyen mértékben bízhatunk a tudományokban. Tehát, hogy az a hit, ami a mai emberben nagyon sokszor ott van, hogy amit a tudomány bebizonyított, az úgy van, ha a logika felől és az érvelés felől nézzük, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egyáltalán nem ennyire biztos. Ez egyáltalán nem ennyire biztos a tudomány. Egyetlen tudomány sem. Mert a tudomány mindig kénytelen, induktív módon általánosítani az egyes megfigyeléseiből. És akkor itt jönne még be persze most a valószínűség számítás, meg sok minden ugye a statisztikáknak a kérdése, hogy mennyire valószínű, hány egyes megvizsgálása után lehet azt mondani, hogy ez valószínűleg mindegyikre igaz. Tehát ez nagyon messzire vezet ez a téma, ha indukciót elkezdjük részletezni. Még egy érvelési módszert hadd említsek meg, ez a redukció, ami a visszavezetést jelenti. A redukció a következményből vezet vissza az alaphoz. Tehát lát egy következményt, és ebből következtet visszafelé. Vörös a lakmuszpapír, és ebből megállapítja a kémikus, hogy ez sav jelenlétére utal. Azért vörös a lakmuszpapír. Vagy vizes a fű, ez arra utal, annak a következmény, hogy esett az eső. De, ugye rögtön itt hozzátesszük, hogy vagy locsoltak. Tehát itt is érzékeljük, hogy hasonlóan az induktív érveléshez ez sem bizonyító erejű ez az érvelés. De erre is szükségünk van. Tehát az fontos látni, hogy ezeket az érvelési módokat együtt használjuk, és szükségünk van a vitában, amikor érveket állítunk föl a dolgok mellett, mindegyikre, mind a háromféle érvelésre. Néhány gyakorlati szabály. Ezután a kis logikai bevezető után rátérnék a gyakorlati megjegyzésekre, majd talán a későbbiekben beszélünk még ezekről az érvelési formákról, de ez legyen elég most ilyen bevezető szintjén. Áttérünk a gyakorlati részre. A gyakorlati szabályok közül ezeket, hogy így mondjam, igyekeztem nagyon praktikusan tapasztalataim alapján összefoglalni, amit nagyon fontosnak látok, ez még tetszés szerint kiegészíthető. Az egyik, amit le kell szögeznünk, amikor vitatkozunk, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleménye legyen. Tehát ezt senkitől nem vonhatjuk meg. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ő látja valahogy azt a valóságot, ami bennünket körülvesz. Nem mondhatjuk azt valakinek, hogy te nem gondolkozhatsz így, nem láthatod így. Sokszor egyébként a vitában ezt elmondjuk, hogy eleve cáfoljuk azt, amit a másik tapasztal és amit gondol. Annélkül, hogy érvelnénk, vagy egyáltalán meg se engedjük, hogy ő elmondja az ő saját tapasztalatát. Ez nem jó. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleménye legyen. De, ehhez hadd tegyem rögtön hozzá, mindenkinek kötelessége, hogy a véleményét alá tudja támasztani. Tehát lehet véleménye, de mindenkinek kötelessége. A gondolkozás Istentől kapott képességünk, és ezzel mindannyiunknak élnünk kell. Tehát ha állítunk valamit, kell, hogy tudjunk amellett érvelni. Kell, hogy azt alá tudjuk támasztani, hogy miért gondolom így. Meg tudjam ezt fogalmazni. Ha már a vitába belemegyünk, a vita részébe, fontos azt látnunk, hogy gyakran a vitában nem mondjuk ki minden premisszánkat. Nem mondjuk ki az összes alapállításunkat, hogy mire alapítjuk, vagy miből vonjuk le a konklúziót. És ha vitatkozunk, akkor célszerű ezeket tudatosítani. Hiszen a következtetés helyessége nagyon sokszor ezen múlik, hogy stimmel-e az alapállításunk. Tehát lehet, hogy nem a konklúzió levonásával van baj, hanem már eleve az alapállítás nem igaz, amit mondunk. Ugye ide hoztam egy témát, ami egy elég sokat vitatott téma a gyülekezetekben, a zene kérdése. Milyen zenét lehet használni az Isten tiszteleten, a gyülekezetben, gyülekezeti életben? Hát lehet, hogy van, ahol ez nem vita téma, de viszonylag sok helyen, mondjuk így. Ugye az egyik néhány érvet hoztam ide, amiket egy-egy ilyen vitában hallhatunk. Valaki azt állítja, hogy nincs olyan, hogy keresztény rockzene. Ez a konklúziója. Ugye ez egy állítás. Kérdés, hogy mi van e mögött? Mire alapozza ezt az állítását? Ugye a vitában tulajdonképpen föl kell hívjuk a másikat, hogy fogalmazza meg. Mi áll, milyen érvei vannak emellett? Milyen alapállításokból, milyen premisszákból jutott el ide? Tulajdonképpen a második az, amik azt mondja, hogy mert a rockzene okult, ez még mindig csak egy állítás. És ez még mindig nem vezet vissza az igazi premisszákhoz. Miért okult a rockzene? Ugye a vitában tulajdonképpen egy állandó kérdezésre vagyunk kényszerítve, mindig visszamenni az alapokhoz. Mond valaki egy konklúziót, mi áll mögötte? Milyen premisszákra építi ezt? Mik az ő alapfeltevései? Ugye azt mondja, azért okult a rockzene, mert a rockzenészek okult dolgokkal foglalkoztak. Egy csomó rockzenész lehetne sorolni, aki különböző sötétségbe vett részt. De amit nem mond ki az illető általában, hogy ott van még mellette az a másik premissza is, hogy az okult dolgokkal foglalkozó zenész zenéje is okult lesz. Tehát ha a zenész okult, akkor a zenéje is az. Az is ezt az üzenetet közvetíti. Mit mondhatunk erről az állításról? Hogy? Van, aki azt mondja, hogy elfogadható, van, aki azt mondja, hogy sántít. Hogy? Utálom a rockzenét, igen. Nagyon jó kérdés egyébként, ami szintén majd elő fog kerülni. Nagyon sokszor az alapfogalmakat kell tisztáznunk. Mit értünk rockzene alatt? Mit értesz rockzene alatt? Miért gondolod, hogy a okkult dolgokkal foglalkozó zenész zenéje is okkult? Tehát, hogy az is így terhelt. Ugye ez egy milyen érvelés az előzőek alapján? Ez nem deduktív, ez egy induktív. Ez egy induktív érvelés. Valóban ki lehet mutatni, hogy bizonyos okkult dolgokkal foglalkozó zenészeknek a zenéjében is, a dalszövegeiben is megjelenik ugyanez a gondolkozás. Hát tényleg ott van. De a kérdés az, hogy vajon mindig igaz ez? Vajon mindig igaz ez? Ez a két dolog szükségszerűen összekapcsolódik? Vagy csak ez egy lehetséges következtetés? Szükségszerű vagy lehetséges következtetés? Érdemes ezekre mindig rákérdeznünk tehát. Mik állnak a dolgok mögött? Milyen érvek vannak egy kijelentés mögött? Én azt gondolom, hogy itt ugye ez, hogy a rockzenészek okkult háttere miatt a zenéjük is az, ez tulajdonképpen nem egy korrekt megfogalmazás. Tehát maga ez az alapállítás így nem egy abszolút igazság. Nem egy abszolút igazság. Tehát fontos, most csak azt akarom itt jelezni, hogy megfogalmazzuk a premisszákat. Tehát a vitában kell, hogy eljussunk ideig, hogy mi áll a te konklúziód mögött. Nagyon sokszor ugye az történik, hogy van a két konklúzió, két végkövetkeztetés egymással szembe a két vitapartnernél, és senki nem veszi a fáradtságot, hogy utána menjen, és utána kérdezzen a másik alapállításainak. És elkezdje kérdezgetni, hogy miért mondod ezt? Mit értesz az alatt? Mi van e mögött? Mire alapítod ezt a nézetedet? Hanem kialakul egy konfliktus, érzékeljük a feszültséget, valamiről másként gondolkozunk, és abban a pillanatban megpróbáljuk tekintély alapon, vagy valamilyen más úton, módon rendezni. Annélkül tulajdonképpen, hogy belementünk volna a vitába. Az egyik fél azt mondja, hogy ne haragudj, én zenész vagyok, ehhez én értek. Tehez nem értesz. Én pedig ezt így gondolom. És rögtön lezárjuk a vitát. És azt gondolom, hogy sajnos a mi magyar kultúránkban ez a jellemző, hogy ha őszinte vagyok, szerintem a esetek többségében a vitáig el sem jutunk. Tehát oda, hogy érveljünk. Hanem csak a feszültséget látom, látok egy ellenfelet a másikba, és itt nekem valahogy bizonyítanom kell, hogy igazam van, és ezt általában egy személyes úton próbáljuk meg érvényesíteni. Ide kapcsolódik, és ezek ugye mind összefüggésben vannak egymással, hogy figyeljünk rá, hogy van-e logikai kapcsolat a premisszák között. Helytelen érvelésben olyan dolgokat kapcsolunk össze, amik között nincs logikai összefüggés. Ez nagyon sokszor előfordul. Az illető mond két állítást, levon belőle egy konklúziót, de igazából a két alapállításnak semmi köze nincs egymáshoz. Vagy csak nagyon érintőlegesen van köze egymáshoz. Az előzőben is tulajdonképpen ez történik. Tehát attól, hogy valaki személyesen okkult dolgokkal foglalkozik, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy amit ő csinál, abba is azt beleviszi. Tehát ez nem szükségszerűen. Ugyanígy, még szintén a zenei témakörében ezek ilyen, mondjam, abszolút életből vett érvek. Azt mondja valaki, ha a templomi zene stílusában szabadságot adunk, és mindenféle zenét föl lehet használni, ez azt fogja eredményezni, hogy az igehirdetés is szabadossá válik. Ugye itt is van egy összekötése két dolognak. Ha a zenében szabadságot adunk, akkor szabadossá válik az igehirdetés is. Ez megint egy olyan logikai következtetés, aminek a két dolognak nem feltétlenül van köze egymáshoz. Tehát ez nem egy helyes érvelés, amikor valaki így érvel. Ide kapcsolódik szintén a következő megjegyzés, hogy vigyázzunk, mert a lehetséges következmény nem mindig szükségszerű következmény. Ez az, amiről szintén az előbb beszéltem. Lehet, hogy az okkultizmussal foglalkozó zenész beleviszi a zenéjébe a maga okkult gondolkozását. Ez egy lehetséges következmény, de ez nem szükségszerű. Nem szükségszerű. És ezzel nagyon kell vigyáznunk, főleg ugye a vitában általában, mivel sajnos többnyire ebből ugye presztízs kérdést csinálunk, próbálunk mindent a saját oldalunkon fölhozni, és a saját igazunkat alátámasztani, és ilyenkor szoktuk megtenni ezt a nem becsületes dolgot, hogy egy lehetséges következményt szükségszerűnek állítunk be. Ugye ideírtam példaként egy ilyen hitvita témát, amikor valaki azt mondja, hogy aki a predestinációt vallja, az nem igyekszik embereket megtéríteni. Szokták ezt mondani. Én nem hiszek a predestinációba, mert nekem fontos az evangelizáció. Emögött ugye az az alapfeltevés van, hogy aki hisz predestinációba, az nem foglalkozik az evangelizációval. Ez egy lehetséges következmény, de nem szükségszerű, hogy így legyen. Nem szükségszerű. És itt vigyáznunk kell, mert nagyon sokszor ezek ilyen abszolút állításként jelennek meg, és ez egy helytelen érvelés. Aztán érdemes még, mivel ugye az indukciót, ahogy mondtam is, használnunk kell, hogy gyakran az általánosítás mögött nagyon kevés tapasztalat áll. Mert nem teljes indukcióról van szó, ahol minden egyes elemet megvizsgált volna az ember. Éppen ezért célszerű egy vitában mindig rákérdeznünk arra, hogy mi az általánosítás alapja. Minek alapján mondod ezt az általánosítást, ezt a konklúziót, ezt a megállapítást? Ugye valaki mondta egyszer, utaztam az ország, valóban eltévedtem, nem értem oda, és mondta, hogy hát ugye nálam két lelkész volt, már mind a kettő eltévedt. Úgy látszik, hogy a lelkészek nem tudnak tájékozódni. És ez nagyon sokszor előfordul, és azt gondolom, hogy erre szerintem mi magyarok, nem tudom, hogy más népek hogy vannak, de mi különösen is hajlamosak vagyunk, hogy van egy-két tapasztalatunk, és abból rögtön levonunk egy általános szabályt. És azt mondjuk, hogy akkor ez mindenkire igaz. Ez mindenkivel így van. Ugye emögött ott van az, hogy, és ez egy természetes szándéka az embernek, hogy általánosít, mert szeretne eligazodni a világba, szeretne kategóriákat fölállítani. Csak ez egy nagyon veszélyes út, ez az általánosítás. Mert nagyon sokszor egy torz valóságlátáshoz vezet. Ezért a vitákba érdemes föltennünk ezt a felszólítást a másiknak, hogy tudnál egy példát mondani? Teszel egy általános megint, tudnál egy példát mondani? Esetleg, ha mond egy példát, nincs szerinted erre ellenpélda? Tehát akár megint csak rockzenészek, okkultizmus, vajon akik komoly zenét műveltek, közöttük nem volt okkultizmussal foglalkozó? Tehát megnézni rögtön a példákat, hogy azok az általánosítások megállják a helyüket? Igazak, amiket teszünk? Egy másik fontos szabály, hogy gyakran a magasabb pozícióban lévő, legyen a szülő, főnök, lelkész, pedagógus, előadó, úgy érzi, hogy nem szorul bizonyításra állítása, pozíciójából következik az, hogy neki igaza van. Ugye ez az, amikor tulajdonképpen az illető egy dogmát állít, egy dogmát mond, ami vitán fölül áll. Úgy érzi, hogy ezen nincs mit vitatni. Miért van ez így? Azért, mert én mondtam. Ugye ez gyakran elhangzik főnököktől, vezetőktől. Természetesen akár szülőként is, mondjuk meg őszintén, hogy itt megint az van, hogy az embernek ez sokkal kényelmesebb. Tehát az ember úgy érzi, hogy mindig megmagyarázni mindent a gyerekemnek, ezt nem lehet. Ezért kijelentem, hogy ez így van. Miért kell? Azért, mert ezt mondtam. És a tekintélyemre hivatkozom. És azt gondolom, hogy ennek van, amikor van helye. Mindenképpen, hogy tekintélyre hivatkozzunk, de vigyáznunk kell, mert ha folyamatosan csak tekintélyre hivatkozunk, akkor mi is ellustulunk, és mi magunkkal szemben sem állítjuk föl annak a követelményét, hogy érveljek, alátámasszam azt, amit mondok. És ez nem jó, hiszen a gondolkozásunkban eltorzulunk, ha én magam nem érvelek. Egyedül Isten az, akinek a pozíciójából következik, hogy neki mindig igaza van. Istenen kívül egyetlen ember sem állíthatja ezt, hogy nekem mindig igazam van. Aztán keresztények között a vitában nagyon gyakori, hogy a saját állításomat Isten igazságával azonosítom. Ugye elhangzik ez a bevezetős, hogy ezt mondja a Biblia. Ilyenkor mindig érdemes utána menni, hogy tényleg ezt mondja a Biblia, vagy csak én értelmezem így a Bibliát. Ugye Édesapám egyik korábbi gyülekezetében volt egy öreg bácsi, aki mindig mondta neki, tiszteletes úr, mert megvan írva a Bibliába, mikor látod azt a kis fényes csillagot az égen, nagyon hideg éjszaka lesz. És apám egy ideig hallgatta, hát biztos megvan írva valahol. Egyszer neki, Károly bácsi, hol van ez megírva? Én nem tudom, de valahol biztos megvan írva, azt mondja a Bibliában. Hát azt gondolom, hogy sokszor vannak így a keresztjének is a vitában, hogy megvan az írva a Biblia, hát fogalmam sincs, hogy hol, de valahol biztos megvan írva. És a másik pedig az, amikor idézünk valamit, és nem biztos, hogy helyesen értelmezzük. Tehát erre is rá kell, hogy kérdezni, tényleg azt jelenti az, amit idézel, amit te most hozod érvként. És még egy megjegyzést hadd tegyek ide, hogy tisztázzuk, hogy ki mit ért a fogalmakon. A vitában nagyon sokszor abból adódik az, hogy egy vita zátonyra fut, hogy nem tisztáztuk a fogalmakat, nem is ugyanazt értjük a fogalmak alatt. Ugye itt hozok példaként, mondjuk egy lelkész kijelenti, és azt mondja, hogy márpedig nekünk a küldetésünk az, hogy kegyelmet hirdessünk a bűnösöknek. Most ezt hallja egy jogász, mondjuk egy bíró, ugye ez valószínűleg vitatni fogja ezt. Mert ő nem ebben értelmezi a küldetését, hogy kegyelmet hirdessen a bűnösöknek. De értjük, hogy ugyanazok a fogalmak, és ez azért kell, hogy a fogalmakat tisztázzuk, mert van egy csomó fogalom, amit különböző értelemben használunk. Különböző területeken. És még keresztjének egymás között sem biztos, hogy ugyanazt értjük a fogalmakon. Tehát itt is újra meg újra rá kell kérdeznünk, mit értesz ez alatt a fogalom alatt? Mire gondolsz, amikor te ezt a szót használod? Mi áll mögötte? A vita erkölcsi szabályai, ez az utolsó nagyobb egység, amiről mondanék még néhány dolgot. Tudnék, azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint az érvelésnek a szabályai. Kevés az, hogy megtanulunk szabályszerűen érvelni. Nagyon fontos kérdés az, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz, hogy viszonyulunk a vita partnerünkhöz, illetve nem utolsó sorban, hogy viszonyulunk saját magunkhoz egy vitába. Hogyan nézünk saját magunkra? Az egyik nagyon fontos alapelv, hogy egyenrangú feleknek tekintsük egymást. Függetlenül a kortól, képzettségtől, nemünktől, tekintsük egyenrangú feleknek egymást. Mint Isten képére teremtett embereknek, úgy kell a másikra is tekintenem, hogy ő is az Isten képére lett teremtve. Tisztelettel tartozok felé. El kell, hogy fogadjam, bármennyire is abszurd az, amit esetleg állít, hogy ő így látja a valóságot. Így látja a valóságot. Kell, hogy ezzel a tisztelettel viszonyuljak hozzá. Ő is Isten képére lett teremtve, neki is van gondolkozása, van értelme, és valahogy értelmezi az őt körülvevő világot. Sokszor egyszerűbb azt mondani a másik embernek, hogy te hülye vagy. És úgy érzem, hogy ezzel lezártam a dolgot. Nem kell vitatkoznom vele. De a tisztelet arra kötelez bennünket, hogy vegyük komolyan. Vegyük komolyan, hogy ő az ő tapasztalatai alapján, vagy az ő gondolatai alapján így és így látja. Csak akkor tudunk előbbre jutni egy vitába, ha ezzel az alapállással közeledünk egymáshoz. És így keressük azt, hogy tulajdonképpen mit is gondol a másik. Nagyon fontos, és talán az egyik leggyakrabban hangoztatott szabály, hallgassuk meg egymást. Ne vágjunk bele a másik érvelésébe. Ugye itt egyfajta türelemre van szükségünk. Türelemre és alázatra. És majd, ahogy megyünk végig, látni fogjuk, hogy a Szentlélek gyümölcseire mindegyikre szükségünk van a vitában. Mindegyikre. Nem megy automatikusan. Az ember alapvetően türelmetlen. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy én úgy is tudom, hogy te mit akarsz mondani. Nem is kell végigmondanod, mert én már tudom, hogy mire akarsz kiukadni. De ebben, amikor így viszonyulok a másikhoz, tulajdonképpen magamat a másik fölé helyezem, és azt mondom, hogy én átlátom a te gondolataidat. Én ezen már túl vagyok. Én fölötted állok. Tulajdonképpen uralom a másikat. Leuralom a másikat, és ettől mindig menekül az ember, ha valakinél ezt érzékeli. És nagyon sokszor ezt a ezt a büszkeségünket, gőgünket fejezzük ki azzal, hogy belevágok a másik szavába. Nem hagyom, hogy végigmondja. Úgy is tudom, hogy mire fog kilyukadni. Nekem nincs szükségem arra, hogy ő elmondja. Hozzáteszem, hogy még ha tudom is, hogy ő mire gondolt, de az esetek nagy többségében nem tudjuk egyébként, tehát érdemes végighallgatni, mert ha nem hallgatom meg, nem fogok tudni jól vitázni vele másikkal, de ha tudom is, és még jó válaszom is van a másiknak arra a problémájára, akkor is ő csak akkor fogja elfogadni, ha előtte meggyőződött arról, hogy én meghallgattam az ő gondolatát. Ugye ez ugyanúgy van, mint a lelki gondozásban. Hiába mondok jó tanácsot bárkinek, ha ő maga nem érzi azt, hogy én egyáltalán tisztában vagyok az ő problémájával. Tehát ott is ugyanez a nagyon fontos alapelv, meghallgatni, odafigyelni, kifejezni a tiszteletemet a másik iránt ezzel. Aztán fontos, hogy reagáljunk egymás érveire. Ugye a vitában két fél van, és fontos, hogy ne álljunk meg ezen a szinten, hogy én is mondok egy konklúziót, ő is mond egy konklúziót. Na hát akkor nem értünk egyet. Én pedig akkor is így gondolom. Nagyon sokszor, amiről már előbb beszéltem, nem vesszük a fáradtságot, hogy belemenjek a másik gondolkozásába, reagáljak arra. Az egy dolog, hogy én elmondtam a magam állítását, de utána kell, hogy vállaljam azt, hogy most belemegyek a másik gondolataiba, megpróbálok beleilleszkedni, megpróbálom megérteni az ő alapállításait, megérteni az ő logikáját, a következtetéseit, hogy megvizsgáljam, hogy igaz-e, amit mond. Ezért célszerű, hogy ilyen kérdéseket föltegyünk, hogy jól értem, hogy azt mondod. Tehát visszamondani, megfogalmazni a saját szavainkkal, egyfajta visszajelzést kapni, hogy tényleg jól értettem, amit a másik állít. Mert lehet, hogy visszamondom, és kiderül, hogy én már más füllel hallom. Nem azt értem belőle, amit ő mondani akar. Legyen ott bennünk, hogy szeretném megérteni a gondolataidat. Ezért mondd el még egyszer, vagy elmondom, hogy én hogy hallom azt, amit te most mondasz. Tehát megalázkodni arra, hogy nem feltételezni azt, hogy én mindig mindenkit megértek, és én pontosan tudom, hogy a másik mire gondol. Hanem alázatosnak lenni, hogy ő is az Isten képére lett teremtve. Tisztelettel viszonyul. Lehet, hogy neki egész más gondolatrendszere van. És amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki teljesen másban gondolkozik, gyakran ehhez sok idő kell, hogy megértsem egyáltalán az ő logikai menetét. Ha felületes vagyok, azt mondom, hogy bocsánat megint, de te hülye vagy. Nem jól gondolkozol. És nem biztos, hogy nem jól gondolkozik. Lehet, hogy csak számomra furcsa. Mert egész más alapállításai vannak. Egész más kiinduló pontja van, ahogy ő a világot szemléli. Ez megint a szeretethez tartozik, hogy odafigyelek a másikra. Aztán nagyon fontos, hogy pontosan idézzük a másikat. A vita hebében gyakran az ember idézi a másikat. Te azt mondtad, és már nem azt mondom, amit ő mondott, hanem amit én kihallottam abból, amit én hallani akarok belőle. Ha idézem a másikat, pontosan idézem. Ezért célszerű, ugye ez összefügg az előzővel, hogy mondjam azt, hogy jól értettem, hogy te ezt mondod, ezt állítod, mert akkor erre szeretnék reagálni. Ugye itt ez megint, ha nem pontosan idézem, az egy hazugság. Olyat adok a szájába, amit ő nem mondott. Kicsit ehhez kapcsolódik, hogy ne tulajdonítsunk olyan gondolatot a másiknak, amit nem mondott. Lehet érvelni azzal, hogy bizonyos gondolatoknak vannak lehetséges következményei, de ez nem biztos, hogy mindig szükségszerű. Ugye itt megint ugyanaz, amit az előbb már beszéltünk, hogy a lehetséges és a szükségest külön választani. Lehetséges, hogy aki a predestinációt vallja, nem fog evangelizálni és nem fog embereket megtéríteni. Ez lehetséges. De ezt ne állítsam be úgy, és ne mondjam azt, hogy aha, te predestinációt vallasz. Akkor te, neked nem fontos az, hogy emberek megtérjenek. Mert itt rögtön valami olyat tulajdonítok neki, ami egyáltalán nem szükségszerű, hogy ő így gondolkozzon. Szintén nagyon fontos a bizalom kérdése. Tételezzük fel a legjobbat a másikról, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Ugye sajnos a mi magyar társadalomban ez pont fordítva van. Általában a legrosszabbat feltételezzük a másikról. Ő rossz indulatú, büszke, gonosz, buta, tehát minden rosszat feltételezünk a másikról, míg ő be nem bizonyítja, hogy nem az. És ennek pont fordítva kellene lenni. Azzal a bizalommal menni hozzá, hogy ő is értelmesen gondolkozik, nem akar engem bántani, nem rossz indulat vezeti, ő is az igazságot keresi, és amíg én ennek az ellenkezőjéről meg nem győződöm, addig legyek felé teljes bizalommal a vita során. Ha a bizalom megtörik, és azt gondolom, hogy ez a sokszor a vitáknak a halála, ha nem bízom a másikba, az eltorzítja teljesen a kapcsolatot, a kommunikációt. Tehát onnantól kezdve nem azt fogom hallani, amit mond, hanem mindig belehallok valamit. Mert keresem az igazolást, hogy miért nem bízok én benne. És nem fogom meghallani azt, amit a másik mondani akar. Aztán fontos az alázat. Számoljunk a tévedésünk lehetőségével. Azt gondolom, minden vitában fontos ezt szem előtt tartani. Kell, hogy ott legyen egy meggyőződésünk arról, amit állítunk, de azzal is tisztában kell lenni, hogy nem biztos, hogy teljesen jól látom a dolgokat. Nem biztos, hogy minden információnak a birtokában vagyok. Legyünk készek arra, hogy tanuljunk egymástól. Aztán egy következő, szintén nagyon fontos szabály, hogy a vita tárgyáról beszéljünk, és ne a vita partnerünkről. Itt van az a váltóállítás, ahol a vita általában átsiklik egy személyeskedésbe, és egy konfliktussá válik, amikor nem a vita tárgyáról beszélek, hanem elkezdek a másikról beszélni. A másiknak a kompetenciát, te ebben nem vagy kompetens, te ezt nem tanultad, ehhez nem értesz, stb. Én bennem mindig az van ott, hogy minden ember ugyanabban a valóságban él benne. Ez egy bontatlan valóság, ami bennünket körülvesz. Minden ember szemléli ezt, valamit lát belőle. És minden embernek joga van, hogy ő ezt valahogy megéli, valahogy tapasztalja. Senkinek nem vonatom kétségbe azt, hogy ő neki nem lehet véleménye valamiről. Hogy ne lehetne véleménye? Hát ő is valahogy megéli ezt. Az egy más kérdés, hogy az vagy megállja a helyét, vagy nem állja meg a helyét. De véleményt nyilváníthat mindenki. Én azt gondolom, mindenkinek joga van arra, hogy vitázzon arról, amit ő gondol. Nem kezdhetünk el beszélni a másik társadalmi helyzetéről, koráról, képzettségéről, múltjának eseményeiről. Ugye erről már az elején is beszéltem. Itt vigyáznunk kell az előítéleteinkkel. Nagyon sokszor előítéleteink vannak, és ez megrontja a kommunikációnkat a másik emberrel. Azt mondom, hogy nem vitatkozom veled, mert te túl fiatal vagy. Vagy nem vitatkozom, mert te túl öreg vagy. És te már ezt annyira másként látod, te úgyse fogod megérteni azt, amit én mondani akarok. Én azt gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg. Vagy vannak rossz következtetések hitvitában. Valaki ezt mondja, én már 20 éve hívő vagyok, ez biztos, hogy így van, mert én ezt állítom. Azt gondolja, hogy azért, mert ő 20 éve hívő, ezért biztos, hogy neki van igaza. Tehát az ő hitbeli múltja úgy gondolja, hogy ebből egyértelműen következik az, hogy ő látja helyesen a dolgot. Egyáltalán nem biztos. És itt a vitában nem arról van szó, hogy kinek milyen múltja van, hanem a témáról van szó. Mit mond adott esetben a Biblia egy-egy témáról? Vagy azt is ideírtam, hogy ugye azt mondom, hogy ne beszéljünk a vita partnerünkről, de mégis egy vitában, és ez nagyon sokszor előkerül, hogy kiderül, hogy a másik büszke, szeretetlen, türelmetlen, megbánt. Tehát valamilyen bűnt követ el, vagy akár én magam a másikkal szemben. Azonban azt gondolom, hogy fontos, hogy külön válasszuk a vitát és a lelki gondozást. Feladatom, hogy megintsem a másikat, ha ezt tapasztalom, de ezt válasszam külön a vitától. Tehát a vitából ne menjünk át lelki gondozásba, a vita maradjon vita, az szóljon a tárgyról, és aztán utána üljünk le, vagy utána mondjuk azt, hogy beszéljünk erről, a személyes dologról, függetlenül a vitától, függetlenül attól, hogy kinek van igaza, vagy mit tanultunk a vitából. Beszéljünk arról, hogy úgy érzem, hogy tiszteletlen voltál, vagy szeretetlen voltál velem. Tehát Kell, hogy erről beszéljünk, hiszen a vita ilyen értelemben Isten eszköze lehet ahhoz, hogy akár leleplezze az, hogy mi van a mi szívünkbe. Ez egy alkalom arra, hogy intsük egymást, formáljuk egymást, és ezt használjuk ki, mert felelősek vagyunk egymásért, de szét kell választanunk a vitától. Amíg vitázunk, addig a tárgyról beszélünk, aztán majd utána lehet szó az intésről vagy a lelki gondozásról. Vigyázunk az általánosítással. Ide írtam, ugye ezt az indukció kapcsán már említettem, hogy igaz mércével mérjünk. Ugye a Biblia használja ezt a kifejezést. A pozitív és a negatív dolgokat egyaránt vegyük figyelembe. Ugye az általánosításnál, főleg amikor valami mellett érvelünk, nagyon gyakran hajlamosak vagyunk eltorzítani, és csak valaminek a negatív következményeit felsorolni. Legyen előttünk példaként a Jelenések könyve, de más bibliai leveleket is hozhatnánk, ahol az apostol általában mindig felsorolja a gyülekezet pozitívumait, és utána fogalmazza meg az ő kritikáját. Ez az igaz mérce. Nem csak a rosszat látom, hanem reálisan ítélem meg a másikat, vagy egy-egy témát. A jó vitához időre van szükség. Azt gondolom, hogy ezt is tudatosítani kell magunkba, ha valamit szeretnénk megvitatni, ahhoz idő kell. Rá kell szánni magunkat, az energiánkat, a figyelmünket, hogy meghallgassuk egymást. Percek alatt nem lehet megvitatni valamit. Az nem működik. És még két rövid megjegyzés. Ne engedjük, hogy a vita presztízs kérdéssé váljon. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb személyes kérdése, a hozzáállás kérdésében, amikor azt gondoljuk, hogy ha nincs igazam, akkor értéktelen vagyok. Ha nincs igazam, akkor alkalmatlan vagyok mondjuk a munkámra, vagy a szolgálatomra. És itt ugye a vita tulajdonképpen összekeveredik az identitásunk kérdésével. Emögött a gondolkozás mögött egy identitás krízis van. Amikor én azzal azonosítom magamat, hogy ha igazam van, értékes vagyok. Ha nincs igazam, akkor értéktelen vagyok. Az én értékemet nem az adja, hogy a vitában igazam van-e vagy sem. És ha ilyen értelemben azt mondom, hogy legjobban a keresztény embereknek kellene tudni vitatkozni. Mert a mi identitásunk abban van, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, és Jézus Krisztus megváltott bennünket, és ez független attól, hogy én mit teszek. Független attól, hogy igazam van, vagy tévedek. Valamit jól látok, vagy rosszul látok. És ha ebben az identitásomban én erős vagyok, akkor tudok józanul érvelni. Tudom elismerni, hogy a másiknak igaza van. Tudom elismerni a hibámat. Ha ez nincs meg bennünk, és azt gondolom, nagyon sokszor ez nincs meg bennünk, úgy érezzük, hogy ha nincs igazam, akkor én veszítettem, alul maradtam, értéktelen vagyok. És rögtön az én személyemre vonok le következtetéseket abból, hogy mi derült ki a vita során. Végül tudjuk elismerni a vita végén, amit tanultunk. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos, és ez is az alázathoz tartozik. Gyakori az a büszkeség, azt gondolom, ilyenben mindannyiunknak volt részünk, hogy a vita már lezárult, de még mind a két fél mondja magáét. Tehát mindenki érzi, hogy a vita eldőlt. Kiderült, hogy hol az igazság, de még mind a két fél mondja magáét, csak hogy ne kelljen vesztesként elhallgatnia. Tehát ott van a büszkeség, ami megakadályozza azt, hogy azt mondjam alázattal, hogy igazad van, ezt vagy azt a dolgot elismerem, hogy ez tényleg így van, és tanultam valamit. És talán érzékeljük, hogyha ezek a személyes dolgok nincsenek a helyén az életünkben, akkor képtelenek vagyunk vitatkozni. Akkor nem fogunk tudni egymással építően vitatkozni. És amit mondtam már, ezzel fejezem be, hogy a jó vitában csak győztesek vannak, mert tisztázódik a gondolkozásuk, ha valamiben igazuk volt, abban megerősödhetnek a vita során, mert fölhozza az érveit, és kiderül, hogy az tényleg megáll, másik előtt is megáll. Ha pedig kiderül, hogy valamiben rosszul gondolkoztunk, ne féljünk a hamis gondolatoktól megszabadulni, a hamis véleménytől, hiszen ezzel nem veszítünk, ezzel megint csak nyerünk. Ha kiderül, hogy valamiben nem jól gondolkoztam, és így juthatunk közelebb az igazsághoz, és azt gondolom, hogy így élhetünk egyre teljesebb életet, ha egyre jobban megismerjük azt a valóságot, amiben benne élünk. Ehhez szükségünk van egymásra, és szükségünk van arra, hogy tudjunk jól vitatkozni. Köszönöm a figyelmeteket!